Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Demográfiai és mentális versenyképesség az Európai Unióban címmel szervezett pódiumbeszélgetést a Kincs az MCC Festen.
Sikerült az Unió következő 5 évét nagyban befolyásoló úgynevezett stratégiai napirend dokumentumban szerepeltetni a demográfiával kapcsolatos feladatot.
10 évvel ezelőtt még Magyarország és a kelet-közép-európai országok voltak gyermekvállalási kedv szempontjából a lista végén, mostanra pedig az első 6 helyen, Franciaországot kivéve, csak kelet-közép-európai országok vannak.
Ideje észbe kapni és odafigyelni arra, hogy hová tűnnek a fiatalok az egyes országokból, egyáltalán megszületnek-e, és ha megszületnek, ott maradnak-e, ott telepednek-e, ott alapítanak-e családot.
Mentális egészség lesz a következő 10 év legfontosabb problémája, legfontosabb megoldandó kérdése, mert éppen azért, mert mindenre kihat.
Évente több száz korrekciós műtétet végeznek tinédzserkorú pácienseken gerincferdülés miatt. Ezek egy része elkerülhető lenne.
Hála Istennek azért a kis és közepes fokú gerincferdülések a biológiai érés befejeződéséig, a növekedés befejeződéséig romlanak, utána megállnak. És utána egyébként nagyjából azt mondhatjuk, hogy teljes életet élhet a páciens.
Demográfiai és mentális versenyképesség az Európai Unióban címmel szervezett pódiumbeszélgetést a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért Esztergomban, az MCC Festen. Az Euróbarométer szerint az európaiak 82%-a mondja azt, hogy a demográfiát nagyon fontosnak tartja Európa jövőjével összefüggésben. Ez a téma a Soros Magyar Elnökség egyik prioritása, amelyről Molnár Balázs, európai ügyekért felelős helyettes államtitkár beszélt.
Sikerült az Unió következő 5 évét nagyban befolyásoló úgynevezett stratégiai napirend dokumentumban szerepeltetni a demográfiával kapcsolatos feladatot, kapcsolatos előírást. Itt egy átfogó versenyképességi szempontból is jelentős és egyenlőségre törekedő demográfiai folyamatokat várnak el az Európai Uniónak a következő időszakától. A versenyképesség mellett a demográfia egy másik ilyen átfogó prioritás. Fogunk beszélni a vándorlási kérdésekről. Ugye az Uniónak van 4 alapszabály, ebből az egyik a szabad mozgás, és én ezt a magam részéről egy nagyon fontos szabadságnak is tartom, viszont nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy senkinek ne kelljen azért elhagyni az országot, mert itthon nem boldogul. Emellett fogunk beszélni arról, hogy milyen munkaerőpiaci vonulatok vannak, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az agráriumot a fiatalok számára továbbra is versenyképesen tartsuk, hogy ne kelljen elköltözni a vidékieknek csak azért, mert nem boldogulnak. Ezzel kreálva egy problémát ugye a vidéken, mert az kiüresedik, kreálva rögtön egy következő demográfiai problémát a nagyvárosból, meg nem lesz elég bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekorvos. Illetve szintén nagyon fontos az otthonteremtés kérdése. Magyarországon is hihetetlen módon megnőttek az ingatlanárak, albérletárak. Tehát amikor azt mondjuk, ugye, hogy káros az, hogy mama hotel, papa bank, de látjuk azt, hogy mondjuk egy kis, akár panel lakásnak az ára is Budapesten, Győrben, Debrecenben, egyetemi városokban szinte kivétel nélkül egyszerűen elérhetetlen, hogyha az embernek nem tudnak jelentős támogatást nyújtani a szülei. És ami üzenet szempontjából én nagyon fontosnak tartanék, az a fiatalok felé egy más üzenet, mint ez a klímazöld üzenet, hogy te ne szülj egy gyermeket, mert attól fog itt minden környezet tönkre menni. A fiataloknak a további elbizonytalanítása szempontjából is fontos, hogy meghallják a pozitív üzeneteket is. Én azt gondolom, hogy a legtöbbünk mégiscsak úgy van szocializálva, hogy párkapcsolatban és gyermekkel szeretne élni, hogyha ezt elveszik az emberektől, akkor nem lesz teljes a mentális egészségük, nem fognak tudni teljesíteni a munkaerőpiacon, nem lesznek kiegyensúlyozott felnőttek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon jelentős kérdés. Amit tudunk, az egyértelműen azt mutatja, hogy elrontani nagyon gyorsan lehet dolgokat, hogy van az a szint, onnan egyszerűen nem lehet megfordulni. Tehát, hogyha valakinek 20-30 éven keresztül azt mondták, hogy már pedig neked maximum 1 gyereked lesz, pont arra berendezkedik egy egész társadalom. A lakhatás, a munkaerőpiac, berendezkednek maguk az emberek is, és hiába mondják nekik, hogy nagy baj van, mert a kínaiak is egyre tovább élnek, és nincsen, aki dolgozzon. Összességében ezek nagyon jelentős problémákat okoznak. A koreaiak, ami ugye egy fejlett, nagyon gazdag, high-tech ország, 0,84, tehát egy nőnek átlagosan kevesebb, mint egy gyereke születik életében, de vannak ilyen részek amúgy Európában is, Szardíniában például 10 000 eurókkal csábítják a fiatal családosokat, mert ott is kevesebb, mint átlagosan egy gyermeke születik a helyi nőknek. Tehát ezek nagyon veszélyes folyamatok, amiket egy idő után nem lehet majd megfordítani. Tehát, hogyha nem kezdi el Európa is fölismerni ezt a problémát, akkor tényleg az lesz, hogy nem a fantasztikus kulturális örökségünk miatt hívnak minket öreg kontinensnek, hanem azért, mert egyszerűen a legidősebb és előregedett társadalmat felmutató kontinens leszünk, és sajnos ebben a Közép-Kelet-Európa is az élcsoportban jár, úgyhogy nagyon fontos lenne megpróbálni megmutatni ezt a kiutat.
Fűrész Tünde, a Kincs elnöke egyebek mellett közép-európai demográfiai kitekintést tett, valamint kitért a generációk együttműködésének fontosságára is.
Az utolsó friss adatok, azok 2022-esek az Európai Unióban, ami egyébként nagy meglepetés volt nekünk, mert 10 évvel ezelőtt még Magyarország és a kelet-közép-európai országok voltak gyermekvállalási kedv szempontjából a lista végén, mostanra pedig az első 6 helyen, Franciaországot kivéve, csak kelet-közép-európai országok vannak. A Franciaország magasról indult, ott 2,1 volt a termékenységi ráta, ez most lement 1,79-re. Franciaországot követi Románia, Csehország, és egyébként Magyarország meg a 6. helyen van, 22-ben, de az 1,56-os értékével, ami még ugye még mindig nagyon messze van a 2-es vágyott értéktől, de mégiscsak úgy tűnik, hogy a kelet-közép-európai országokban legalábbis 2022-ig, ugye azóta nem nagyon látjuk, hogy mi van. Azt mondjuk látjuk a nemzeti statisztikák alapján, hogy 1-től 1-ig minden európai országban csökken a születések száma, tehát várhatóan még ennél rosszabb adatokat kapunk majd a 23-as évre. De a lényeg, hogy Kelet-Közép-Európa fölkerült az első 1/3-ba. Gyakran szoktunk beszélgetni, hogy mi a cseheknek, vagy például a Romániának a titka. Hát Romániában nagy valószínűséggel az, hogy nagyon sok román, több mint 5 millió román él másutt az Európai Unióban, és ugye az európai statisztika beszámítja azokat a román gyermekeket, akik nem Románián belül, hanem azon kívül születnek meg, tehát Románián belül csökken a születésszám, de a termékenységi ráta meg mégis nő, mert ugye egyéb helyeken Európában viszont születnek azért román gyerekek. Csehország kapcsán pedig ők eleve egy sokkal magasabb szintről indultak, sokkal folyamatosabb volt a családtámogatás elérhetősége, ami ugye párosult egy gazdasági növekedéssel, úgyhogy feltehetőleg ez az oka, hogy ott még nagyobb mértékben tudott növekedni a gyermekvállalási kedv. Magyarország is most már hosszú évek óta törekszik arra, hogy a generációk együttműködése az minél inkább megvalósuljon. Ugye ezt szolgálja például a Nők 40, amit nagymama nyugdíjnak is szoktunk hívni egyébként. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben is egyébként Magyarország egy elég egyedi utat visz, hiszen hogyha megnézzük a fejlett nyugati országokat, inkább azt látjuk, hogy a különféle generációk, főleg Amerikában nagyon távol élnek egymástól, szó sincs arról, hogy együtt működnének, vagy mondjuk, hogy a nagyszülők vigyáznának az unokákra. Törekedés van erre, hogy itt Magyarországon még erősebb legyen a generációk közötti együttműködés.
Engler Ágnes, a Kincs Neveléstudományi Kutatóközpontjának vezetője, a pódium beszélgetésen a fiatalok helyzete, a demográfia és a munkaerőpiac közötti összefüggéseket taglalta.
Hosszú évtizedek óta halljuk, és sokan kongatták a vészharangot, hogy ideje észbe kapni és odafigyelni arra, hogy hová tűnnek a fiatalok az egyes országokból. Ez egyik sarkalatos kérdése a demográfiai folyamatoknak. Egyáltalán megszületnek-e, és ha megszületnek, ott maradnak-e, ott telepednek-e, ott alapítanak-e családot, és egyáltalán alapítanak-e családot, ahová ők születtek. A másik pedig az idősödő népesség, egyre tovább élünk, hál' Istennek egyre jobb életminőségben, ami pedig azt jelenti, hogy egyre nagyobb népességet kell eltartania egy adott társadalomnak. És ez nem csak Magyarország problémája. Azonban Magyarország különbözik a megoldási utak választásában. Minden erővel azon igyekszik, hogy a fiataloknak a gyermekvállalási hajlandóságát növelje, hogy megszülessenek a tervezett gyermekek, hogy ezek a gyermekek olyan családokban tudjanak felnőni, ahol egyrészt anyagilag biztosítva van az ő egészséges, jólétben történő felnevelkedésük, másrészt pedig mentálisan, lelkileg és egészséges szülők, családtagok vegyék őket körbe, és felnőve úgy döntsenek, hogy ők is ezt a családközpontú szemléletet viszik tovább. Ez egy óriási felelősség. 2011-ben olyan mélypontra süllyedt a teljes termékenységi mutatónk, ami a gyermekvállalási hajlandóságot szimbolizálja, amire azt mondják a demográfusok, hogy a nemzet halál. 1,3 egyébként a nemzet halálnak az értéke, és mi 1,23-an álltunk ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy már egy visszafordíthatatlan folyamatnak tűnt. Azonban sikerült ezt megfordítani olyannyira, hogy az Európai Unión belül vezető országként tudtuk feltornázni ezt a mutatót. Természetesen mindenhez időre van szükség. Sokszor számon kérik ezeket a támogatásokat, hogy hol vannak az eredmények, de hát mindannyian tudjuk, hogy a gyermekvállalási döntések azok nem egyik napról a másik napra születnek, és még hosszabb táv kell ahhoz, hogy lássuk, hogy ezek a támogatások beérnek. Felkészítés és támogatás. Két fontos kulcsszó a fiatalok körében elsősorban. Én azt látom, hogy a fiataloknál basicabb szinten kell nekilátni ennek a típusú lelki támogatásnak, hogy legyen kedved felkelni holnap. Menj oda a másikhoz és beszélgess vele. Gyere ki az elszigetelődésedből. Tudjuk, hogy a munkaerőpiacon milyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy például tudjunk csapatban dolgozni, együttműködni. Most a fiatalok önmaguk is arról számolnak be a mi kutatásainkban is, hogy bizony ők is érzik, hogy rendkívül elszigeteltek. Nem csak az online világnak köszönhető egyébként ez. Kezdjenek újra kooperálni, kezdjenek társas életet élni, hogy legyen igényük arra, hogy kapcsolódjanak a másikhoz. És ez a saját életükben is egy óriási előrelépést fog jelenteni, és a munkaerőpiaci hatékonyságot is bizony komolyan befolyásolja majd. Motiváció, kommunikáció és a kapcsolódás. A fiataloknál legalábbis én ezt látom első és legfontosabb teendőnknek.
Halmelinda, a kincs tanácsadója, az MCC vezető kutatója, a következő 10 év legfontosabb feladatának a mentális egészség erősítését tartja.
Az elmúlt 2 évben mutatkozott meg, hogy mennyire fontos lenne, hogy a fiataljaink képesek legyenek stabil és hosszú távon megtérülő döntéseket hozni, nem a rögtön megtérülőt. Nem mindig azt a választani, hogy mi a könnyebb, nagyobb nyereség, mert hosszú távon lehetséges, hogy az egy igen rögös út, nagyon sok erőfeszítést igényel, és szerintem a családalapítás az pont egy ilyen tényező. Nyilván a rövid távú hasznok, vagy amit mondanak a fiatalok, hogy elveszítenek vele, azt meg tudjuk mutatni, hogy ugyanakkor sokszorosan megtérül, akkor, hogyha valaki gyermeket vállal, hogyha valaki házasodik, vagy akár csak tartós kapcsolatban él. Ugyanezt látom én a munkaerőpiacon, hogy nagyon gyorsan változtatnak a fiatalok, akár évente, vagy 2 évente munkahelye váltás történik. Mindez, hogyha a lelki stabilitás megvan, tehát meg tudjuk adni azokat a lelki alapokat szocializációval, természetesen kezelve és inkább megelőzve a pszichiátriai és mentális betegségeknek a kialakulását, akkor már egy sokkal stabilabb embert tudunk a munkaerőpiacon beállítani. Nagyon sok tényezővel függ össze az, hogy maga a mentális egészség az hogyan van. Soha ennyi pszichiátriai diagnózis nem volt kiadva, mint most. Soha ennyi zavaron átesett ember nem volt a társadalomban, és én azt hiszem, hogy az egyetlen és talán a legjobb példa arra, hogy hogyan is alakítja a mentális egészség mondjuk a demográfiai tényezőket, amikor azt mondom, hogy minden második nő, aki szült gyermeket, szülés utáni depresszióval küzd. Gyakorlatilag a második baba születését ez egyértelműen megakadályozza, amellett, hogy ki is tolja. Legalább 5-6 évvel, amíg esetleg valaki ki nem tud vergődni belőle, de ehhez azért szükség lenne még támogató környezetre, megfelelő ellátásra, szakellátásra, védőnői segítségre, tehát nagyon sok minden egyébre is szükség van egy ilyen komplex problémánál. És én azt látom, hogy a megelőzésre annyira keveset fordítottunk az elmúlt évtizedekben, és ezt lehet venni kritikaként is talán, hogy ez már versenyképességi tényező, hogy vajon tudjuk-e azt a meglévő emberszámot úgy növelni, hogy azt minőségi ugrással képesek legyünk megvalósítani. Tehát a lelki egészség tényezőit vajon bele tudjuk-e úgy venni, amelyek hatékonysági tényezők lehetnek. Serdülő korosztályban egyre kevesebb ember van. néhány év múlva nagyon kevés nő lesz az, aki a szülőképes korosztályban van, tehát kevesebb gyermek fog születni. Hát még hogyha őket is elveszítjük egy depresszió miatt, egy szorongás miatt, az instabilitás miatt, én úgy látom, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk abban, hogy a mentális egészség bizonyos faktorait bekapcsoljuk, a versenyképességbe, a gazdasági tényezőkkel összefüggésbe hozzuk, mert különben hiába rakunk bele még többet, hiába fejlődik a gazdaságunk, hiába vannak fantasztikus ötletek ezeken a területeken, nem fogjuk elérni még a stagnáló eredményeket sem. Én egyenesen úgy látom, hogy a mentális egészség lesz a következő 10 év legfontosabb problémája, legfontosabb megoldandó kérdése, mert éppen azért, mert mindenre kihat.
Az elmúlt percekben Molnár Balázs, európai ügyekért felelős helyettes államtitkárt, Fűrész Tündét, a Kincs elnökét, Engler Ágnest, a Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjét, és Halmelindát, a Kincs tanácsadóját, az MCC vezető kutatóját hallották.
Családi hét.
Évente több száz korrekciós műtétet végeznek tinédzserkorú pácienseken gerincferdülés miatt, pedig korai diagnózissal és korrekciós kezeléssel ezek egy része elkerülhető lenne. A szakemberek szerint számos tévhit él a köztudatban, a gerincferdülés azonban nem tartáshiba. Az úszás és a sport nem korrigálja, és az ismert gyógymódokon túl nem létezik alternatív terápia. Csi Frank Lászlóval, a Hennypál Gyermekgyógyászati Intézet ortopédiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettem.
Ez egy népbetegségnek is tekinthető akár, hiszen a népességnek a 2-4%-át érinti. Ha ezt most egy iskolára vetítjük, akkor egy 300 fős iskolánál 6-12 gyermeket biztosan érint ez a probléma. A legnagyobb számban a serdülőkort érinti, általában így 10-12 évesen veszük észre. Betegeinknek az öme ez a 10-16-18 éves korosztály.
Mi az oka ennek? Mi a háttere?
A gerincfedülésnek a hátterét sajnos nem ismerjük, egyáltalán semmiféle módon. A legvalószínűbb, hogy genetikai oka van, de nem, ez nem egy egyénes probléma, hanem egy több gént érintő. Intenzíven kutatják, de jelenleg nem tudjuk az okát. Egy biztos, nem a rossz tartás okozza, és nem a féloldalas táska vagy a féloldalas sportok.
Milyen jelekre kell elsőként felfigyelni, hogyha gerincfedülésről van szó?
Az elsődleges az, hogy a gyermeket megnézzük félmeztelenül. A vállak aszimmetriája tűnhet fel, a törzsnek az aszimmetriája, az eltolódása, a medencének az elbillenése. Ezek a legfontosabb jelek. Ezt általában akkor láthatjuk, hogy a hátulról nézzük a gyermeket. Ennél pontosabban a vizsgálószem szakértőnek, szakembernek a feladata megnézni ezt.
És a szülők mire figyelhetnek fel?
A szülők pontosan ugyanerre, ha valamilyen olyan nem szimmetrikus dolgot látnak a gyermeknek a hátán, főleg hátulról nézve, itt megint kiemelendő a medencének a billenése, törzsnek az eltolódása, aszimmetriája, ez a legfontosabb. Sajnos a gerincfedülés nem fáj, illetve bizonyos értelemben inkább hála Istennek nem fáj, ez nem tünete a gerincfedülésnek, nem fog az feltűnni, nem fog a gyerek panaszkodni, hogy fáj a háta vagy a dereka. Úgyhogy alapvetően egy dolgot tehetünk, hogy megnézzük őt.
A gyerek maga nem is észlel semmit tulajdonképpen?
Az esetek zömében nem. Az aszimmetria feltűnhet neki a saját mozgásában, vagy esetleg, hogyha önmagát nézi a tükörben, akkor feltűnhetnek a különböző aszimmetriák, de azért alapvetően egy külső vizsgáló kell ahhoz, hogy felfedezzük ezt a problémát.
De például ilyen, hogy mondjuk fáj az ülés, vagy valamilyen hétköznapi jele nincsen?
Ilyen hétköznapi jele nincsen. Ez elég nagy probléma pontosan ezért a diagnosztikában, mert a gyermek nem észleli, hogy valami probléma lenne. És éppen ezért jönnek sokszor későn sajnos, mind a gyerek, mind a szülők is a páciensekkel.
Hogyha időben felfedezik a gerincferdülést, akkor milyen terápiás lehetőségek vannak, és mennyire mondhatjuk az utolsó megoldásnak a műtétet?
Talán a legeslegfontosabb az, amivel kezdeném, hogy a műtét az nem megoldása a problémának. Nagyon sokféle oka van ennek, nagyon megterhelő, nagyon sok szövődménnyel jár. Egyéb szempontból pedig a korai felismerés az nagyon-nagyon fontos, mert sajnos a gerincferdülés bármennyire is szeretnénk, de nem gyógyítható. Alapvetően azt az állapotot próbáljuk megőrizni, amikor a beteggel először találkozunk. A probléma alapvetően progresszív, romolhat, és az egyetlen dolog, amit tudunk a kezelésben, az az, hogy ezt a progressziót, ezt a romlást megállítjuk. Attól függően, hogy milyen mértékű a gerincferdülés, ezt egyetlen módon tudjuk megnézni, diagnosztizálni, és ez a röntgenfelvétel, és a röntgenfelvételen mért értékek határozzák meg azt, hogy mit csinálunk. Hogyha mérsékelt fokú gerincferdüléssel találkozunk, akkor alapvetően a naponta végzett speciális háromdimenziós terápiás torna az, ami megállíthatja a progressziót. Ez egy speciális gyógytorna, ez nem azonos a gyógytestneveléssel. Abban az esetben, ha egy közepes fokú gerincfedéstől beszélünk, akkor a háromdimenziós terápiás torna az nem elegendő, emellett fűzőt adunk a gyermeknek, és ezt a fűzőt, korzettet neki 23 órát kell viselnie. És hangsúlyozom megint, a terápiának a célja az alapvetően a rosszabbodás, a progresszió megállítása, és sajnos nem a gyógyítás. Amennyiben ez sem vezet célra, illetve odáig rosszabbodik a gerincfelülés, hogy súlyos fokúvá válik, akkor szükséges műtét. A műtétnek a szükségességét az is hangsúlyozza, hogy sajnos egy bizonyos határon túl az életünk végéig romolhat ez a gerincfelülés, és ezt mindenképpen meg kell akadályozni, mert nagyon súlyos következményei lehetnek. Hála Istennek azért a kis és közepes fokú gerincfelülések a biológiai érés befejeződéséig, a növekedés befejeződéséig romlanak, utána megállnak. És utána egyébként nagyjából azt mondhatjuk, hogy teljes életet élhet a páciens. Talán egy tévhitet még említenék, mert ez a saját szakmánkban is terjed. Ugye, mint említettem, a gerincfeldülésnek nem tudjuk az okát, nem tudjuk meggyógyítani, alapvetően a progressziót tudjuk megállítani. Ez az egyik fő dolog, amit mindenképpen ki kell emelni. A másik pedig, hogy éppen ezért az úszás, vagy bármilyen ilyen próbálkozásunk, az nem gyógyíthatja meg a gerincfeldülést. Tehát visszatérve megint az úszásra, az úszás nem javítja a tartást a tévhitekkel ellentétben. Nem előzi meg a gerincfeldülést, és nem gyógyítja a gerincfeldülést. És erre érdemes odafigyelni, mert sajnos ez eléggé széles körben elterjedt.
Minden esetre ártani nem árt?
Ártani nem árt, igen, a mozgás szempontjából, és az, hogy a páciens végezzen bármiféle sportot, abból szempontból nagyon jó lehet. Nagyon jól kiegészítheti a terápiát, de a terápiát nem lehet megkerülni ezzel.
Csi Frank Lászlót a Heinpál Gyermekgyógyászati Intézet ortopédiai osztályának osztályvezető főorvosát hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy demográfiai és mentális versenyképesség az Európai Unióban címmel pódiumbeszélgetés szervezett a Kincs az MCC Festen.
10 évvel ezelőtt még Magyarország és a kelet-közép-európai országok voltak gyermekvállalási kedv szempontjából a lista végén, mostanra pedig az első 6 helyen, Franciaországot kivéve, csak kelet-közép-európai országok vannak.
Ideje észbe kapni és odafigyelni arra, hogy hová tűnnek a fiatalok az egyes országokból.
Mentális egészség lesz a következő 10 év legfontosabb megoldandó kérdés, mert mindenre kihat.
Évente több száz korrekciós műtétet végeznek tinédzserkorú pácienseken gerincferdülés miatt. Ezek egy része elkerülhető lenne.
Hála Istennek azért a kis és közepes fokú gerincfeldülések a biológiai érés befejeződéséig, a növekedés befejeződéséig romlanak, utána megállnak. És utána egyébként nagyjából azt mondhatjuk, hogy teljes életet élhet a páciens.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.